Jön egy kis tudomány, kedves hölgyek és urak. Képzeljétek el, hogy magyar neurobiológusok tárták fel, hogy hogyan vezérli az agy az emlékek eltárolását és előhívását. Ezt a cikket egyébként drága Czoller Andi kolléganőm találta, és fölhívta rá a figyelmem, és felhívta Hangya Balázs agykutatót, aki most már itt van velem a stúdióban. Hello Balázs!
Hello!
Van ez a kutatás, amit 6 éve kezdtetek el, ebből aztán lett is most már egy tudományos cikk. Kezdjük ott egy ilyen nagy átfogó kérdéssel, hogy pontosan mit találtatok meg, mit fedeztetek fel?
A cikk alapvetően a tanulásról és a memóriáról szól. A memóriával kapcsolatban van ugye két nagyon fontos folyamat vagy feladat. Időnként el kell tárolnunk, és időnként elő kell hívnunk a memóriákat, vagy az emléknyomokat. De általában ezeket úgymond egyszerre is kell csinálnunk, tehát nem engedhetjük meg, hogy miközben előhívunk valamilyen memóriát, aközben ne tároljunk ezzel egy időben memóriákat. Tehát, hogyha most valaki hallgatja a rádióműsort, és közben valaki más bejön és feltesz egy kérdést, akkor elő kell hívni a kérdésre a választ, de ettől még jó esetben az embernek arról is marad valami emléke, hogy mit hallott a rádióban. Természetesen azt is érezzük, hogy ezt a folyamatot túl lehet terhelni, tehát ha egyszerre 10-en kérdeznek valamit, akkor valószínűleg már fogalmunk sincs, hogy mi volt a rádióban. De jó esetben az agy úgy működik, hogy egyszerre eltárol és előhív. Ez a valóságban úgy történik, hogy nem egyszerre tárol el, és előhív az agy, hanem nagyon gyorsan váltogatva. Eltárol, előhív, csak sokkal gyorsabban, mint ahogy mondom, másodpercenként 4-szer, 10-szer, akár 12-szer váltakozik ez az eltárolás és az előhívás. És a mi fő felfedezésünk az ezzel kapcsolatos, tehát azt vizsgáltuk, hogy hogyan képes erre az agy, milyen terület koordinálja ezt az eltárolást és előhívást, úgyhogy ez a kettő szép, simán folyamatosan tudjon menni, és ne ütkezzenek soha össze.
Ha jól értem, akkor a multitasking az ennek az ellensége.
A multitasking egyébként olyankor jól működik, amikor az agy tulajdonképpen párhuzamos rendszereket használ. És az agy nagyon jól tud párhuzamosítani valójában. Tehát ezt már igazából Neumann János is leírta, mint egy ilyen nagyon fontos különbség a számítógép és az agy között, hogy az agy az a számítógéppel szemben, bár az egyes műveleteket sokkal pontatlanabbul végzi, de nagyon sok műveletet tud egyszerre párhuzamosan végezni. És ez ugye szuperül segít a multitaskingnak. Viszont itt az a probléma, hogy a memóriák eltárolásához és előhívásához az részben ugyanazokra a struktúrákra van szüksége az agynak. Tehát ezt már nem lehet teljes mértékben párhuzamosítani, tehát itt egyfajta úgymond processzkezelés valósul meg számítógépes nyelven, tehát tulajdonképpen valójában a Windows is úgy végzi egyszerre a feladatokat, hogy nem egyszerre végzi, hanem ütemezi őket, és nagyon rövid szakaszokra beosztva mindig különböző feladatot végez. Ez történik itt az agyban is.
Te vagy a lendületrendszer neurobiológiai kutatócsoport vezetője. És ugye 6 éve kezdtétek el ezt a kutatást, honnan indultatok el? Tehát mi volt a kiindulópont, mi volt a kérdés és a hipotézis?
A kiindulás az nyilván egy ötlet volt. Én egy oxfordi kollégámnak az előadását hallottam egyébként Pécsett, és az oxfordi kollégám arról beszélt, hogy bizonyos agyhullámok a memóriával kapcsolatos egyik legfontosabb területen, ezt a területet úgy hívják, hogy hipokampusz, tehát itt bizonyos agyhullámoknak az egyes hullámait vizsgálta. Tehát az agyi aktivitás az sokszor ritmikus, valószínűleg ezért is tudjuk élvezni a zenét, és ezért is nem mindegy, hogy milyen ritmuson történik a zene, mert ezek az agyi ritmusok, ezek különböző külső ritmusokra is rá tudnak állni. A hipokampuszban is van egy ilyen ritmus, és ez a ritmus határozza meg, amit már mondtam, a memória állandó eltárolásának és előhívásának a változását. Ezt a ritmust egyébként úgy hívják, hogy téta, mert ilyen görög betűk alapján nevezik el az agyban az agyhullámokat. És az volt az előadás témája, hogyha az egyes kis hullámait nézzük ezeknek a téta ritmusoknak, tehát csúcsokat és völgyeket, akkor ezek a csúcsok és völgyek, ezek bizony nem egyformák, és nem csak véletlenszerűen nem egyformák, hanem valamilyen rendezettség szerint nem egyformák. Ez ugye egy elég absztrakt megfigyelés, és ennek kapcsán támadt az az ötletünk, hogy akkor esetleg meg tudjuk találni azt az agyterületet, ami ezeknek a kis téta hullámoknak a csúcsára és a völgyére berendezi a különböző memória folyamatokat.
Ahhoz, hogy közérthető szintre hozzuk ezt a témát, és a beszélgetésünk így gravitáljon valamilyen megoldás és megoldandó probléma felé, azt a témát szeretném körüljárni, hogy egyrészt érintettük az előbb a multitaskingot, de most az érdekel, hogy a jelenben, hogyha azt érezzük, hogy nem vagyunk benne, akkor az azt jelenti-e, hogy párhuzamosan túl sok minden fut az agyunkban, amikkel nem tud a hipokampusz mit kezdeni, és egyszerűen kisüti az agyunkat. Erre szoktuk azt mondani, nem, hogy kisül az agyam, egyszerűen nem tudok már figyelni rá, mennyire járok nagyon-nagyon messze a valóságtól.
Hát igen és nem egyébként, tehát hogy a leggyakrabban akkor mondhatjuk, hogy nem vagyunk jelen a helyzetben, hogyha a figyelmi mechanizmusainkkal van valami baj. Ez ugye nem független a tanulástól, tehát a tanuláshoz kell figyelni is, és nyilván előre is tudjuk befolyásolni, hogy mire figyelünk, azt jobban meg fogjuk jegyezni. Tehát a kettő között van összefüggés, de egyébként a figyelmi mechanizmusaink számosokból szenvedhetnek zavart, rosszul aludtunk, egyszerre túl sok mindenre kell figyelni, már nagyon sok döntést hoztunk ma, és esetleg az úgynevezett döntési fáradtság vett erőt rajtunk, és még számtalan egyéb okból érzelmileg terhelődtünk túl, és emiatt nem tudunk már újabb információkra figyelni. Sok oka lehet.
Kicsit beszéljünk a kiégésről, mert azt gondolom, hogy most azért úgy ránéztél és rámosolyogtál, mint hogyha tudnád, hogy mit akarok kérdezni. A kiégés az egy körülbelül olyan dolog, nem? Ami szintén csak visszavezethető az információk túltengésére, az élmények befogadhatóságára, vagy az élmények számának a befogadhatóságára. Ezekért is ezek a téta hullámok felelnek?
Hát ez egy érdekes kérdés egyébként. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek a téta hullámok felelősek a kiégésért. Az biztos, hogy sok információ, ahogy mondtad, és valójában az információknak egyfajta fel nem dolgozása vezethet kiégéshez, de egyébként igazából a monotonitás tűrésnek a kimerülése is vezethet kiégéshez, de a pozitív visszajelzések hiánya is vezethet kiégéshez. Egyébként ezeknek a visszajelzéseknek a feldolgozásában például részt vesz a hipokampusz is, meg részt vesznek a hipokampusznak azok a kéreg alatti bemenetei, amikkel különösképpen foglalkoztunk ebben a cikkben. Tehát ilyen értelemben egyébként lehet a kettő között kapcsolat. Ezt mondjuk még nem vizsgáltuk, de ez egyébként lehetne egy következő cikk tárgya kifejezetten már a kiégésről.
Figyelj, amikor ezt a cikket elkészítek, akkor légy szíves, jegyezzétek már meg, hogy ezt én kérdeztem először, semmi más nem kérek. Jó? Nyugodtan.
Amikor a következő cikkről fogok beszélni a rádióban, akkor majd úgy mondom, hogy onnan indult 6 éve ez a cikk, hogy volt egy ötlet, miközben egy rádió beszélgetést folytattunk. Így jó?
A neve Marosi Viktor. Igen.
Marosi Viktorral.
Jó, beszéljünk a 6 évről, már előre elvetítetted a 6 évet. Egyébként remélem, hogy nem lesz annyi. Na de a lényeg az, hogy azt mondtad még a beszélgetésünk előtt, hogy ez a 6 év, ez egyébként nem egy gyors, de nem is lassú folyamat egy ilyen kutatás eleje és vége között. Szóval milyen szakaszokra bontottátok fel ezt a kutatást, és volt-e olyan pillanat, ahol megakadtatok, és nem láttátok, hogy hogyan tudtok tovább menni?
Ez egy nagyon sikeres kutatás volt tulajdonképpen, és egy nagyon jó érzésekkel együtt járó projekt, ezt talán lehet mondani. Úgyhogy ilyen értelemben a fordítottja történt, hogy sokszor olyanokat találtunk, amikre nem is számítottunk az elején. Tehát úgy zajlott le ez a 6 év, hogy megvolt az ötlet, és igazából az ötlet az volt, hogy akkor megvizsgálunk olyan kéreg alatti aktivitásokat, amik azt gondoljuk, hogy így kapcsolódik a hipokampuszhoz, és akkor valahogy ez biztos kapcsolódni fog ehhez a téta hullámhoz. Ez volt az ötlet, és akkor el is kezdtünk ehhez mindenféle adatokat gyűjteni, részben a saját laborunk adataiból dolgoztunk, részben más laborok, együttműködő laborok adataiból dolgoztunk. Volt egy nagyon remek fizikus PhD hallgatóm, úgy hívják, hogy Király Bálint, és ő nagyon elkezdte magát beleásni ezekbe az adatokba. Írtunk az oxfordi barátomnak is, hogy egyáltalán szerinte például jó ötlete ez, hogy ő is esetleg hozzá tud elemzésekkel járulni ehhez a kísérlethez, és akkor elindultak az első vizsgálatok. És az első vizsgálatok egyrészt beigazolták ezt a hipotézisünket, de az derült ki, hogy nem csak ez igaz, hanem ennél sokkal szorosabb együttműködés látható az agyterületek között, és nem csak a téta hullámokhoz kapcsolódnak, hanem ennél gyorsabb agyhullámokhoz is. Most nem szeretném túlterhelni a hallgatókat mindenféle agyhullámokkal, hogy kiégjenek, de a tétánál gyorsabb agyhullámokat úgy hívják, hogy gamma. Ezek a gamma hullámok, ezek nagyon izgalmasak voltak a kutatásban, mert kiderült, hogy a terület, amit vizsgáltunk, az nem csak a téta, hanem a gamma hullámokhoz is kapcsolódott, erre egyáltalán nem számítottunk. És igazából innen vált az egész nagyon izgalmassá, és akkor elkezdtük nyomozni, hogy hogyan is kapcsolódik ez a gamma hullámhoz, és akkor ebben mentünk tovább és tovább. És akkor, hogy eljut a 6 éven belül ez a projekt egy olyan fázisba, ahol már ábrákat tudunk készíteni, és megkeresünk valami újságot. Ez talán több mint egy évvel ezelőtt történt, hogy érdekli-e őket ennek a dolognak a publikálása. Na most ezeknek az újságoknak nagyon magas standardjaik vannak, és ilyenkor kiküldik bírálóknak az anyagot, és a bírálók feltesznek 10 kérdést, hogy biztosak legyenek benne, hogy amit állítunk, az igaz. Akkor visszatérünk a kísérletekhez, és megpróbáljuk legjobb tudásunk és adataink szerint megválaszolni ezt a 10 kérdést, ez hónapokig eltarthat, vagy akár egy évig is.
De mi tart ebben ilyen sokáig 10 kérdésre válaszolni?
Hát ezek a kérdések általában olyanok, hogy például további adatgyűjtést igényelnek, vagy nagyon bonyolult elemzéseket igényelnek. Tehát ezek nem egyszerű, ezek elég összetett kérdések szoktak lenni. Tehát, hogy például azt hiszem első körben a válaszlevelünk ezekre a kérdésekre az talán 30-40 oldalas volt. Tehát ez egy komoly folyamat, és akkor ennek a végén, hogyha a szerkesztőt és a bírálókat is meggyőztük, akkor azt mondják, hogy publikálják a cikket, és hát ennek olyankor nagyon örülünk, és ez történt meg most. Hogyha ez az ötlettől 6 év alatt így a publikálásig megvalósul, az ma nem számít lassúnak vagy rossznak, mert hát összetett cikkeket írunk, mert azért az agykutatás se olyan nagyon egyszerű dolog, úgyhogy tulajdonképpen ennek mi nagyon örülünk.
Sokan foglalkoznak egyébként az Alzheimer-kórral. Egy picit szeretném ebbe a beszélgetésbe is beemelni. Van egy videó rólad, vagy veled, a Compact TV YouTube csatornán, és ugye ez azt a címet viseli, hogy út a felejtéshez. Tehát az emlékező képességről beszéltek benne, és ugye ebben arról is szó van, hogy hogyan leszünk képesek megküzdeni például az Alzheimer-kórral. Szóval ezzel a 6 év alatt volt-e olyan része ennek a kutatásnak, amelyben az Alzheimer-korral kapcsolatos kérdésekre is kaptatok választ?
Ez a terület, amit vizsgáltunk a hippokampuszon kívül, aminek eddig gondosan elkerültem a nevét, hogy ne terheljek senkit túlságosan sok tudományos kifejezéssel, de egyébként nem titok, úgy hívják egyébként, hogy mediális szeptum. Ez egy pici terület az agy közepén. Ez a terület, ez kifejezetten fontos Alzheimer-korban, tehát része annak az agyi hálózatnak, amelyik először szenved sejtpusztulást Alzheimer-korban. Tehát ebből a szempontból ez egy releváns terület, és itt fontos megtudni, hogy ez a terület mit csinál. Miért fontos megtudni, tehát mit segíthet ez valójában Alzheimer-es betegeken? Kétféleképpen segíthet, mindkét irány olyan, amilyen aktív kutatásokat végzünk mi is és mások is. Az egyik, hogy a gyógyszeres terápia. Tehát, hogyha lehet a sejteket jobban, hatékonyabban gyógyszerrel úgymond javítani, vagy rendbe tenni, akkor az egy nagy előrelépés Alzheimer-korban. Másik terápia az bizonyos fajta elektromos stimulációs terápia. Ilyen fajta terápiák már Parkinson-korban régóta vannak, most már depresszióban is egyre inkább vannak ilyen fajta terápiák, és hát ezek hagyományosan úgy történnek, hogy valamilyen műtét során stimuláló eszközt, mint egy ilyen pacemakert ültetnek az agyba, de ebben is van előrelépés, tehát egyre több az úgynevezett nem invazív beavatkozás, ahol nem kell műtétet elkövetni, igazából a koponyán kívülre helyeznek valamilyen stimuláló eszközt, és ezzel lehet akár mélyagyi területeket is serkenteni. Na most, ha ismerjük ennek a területnek a valódi aktivitását, akkor lehet arra remény, hogy úgy tudjuk ezt a területet serkenteni, hogy az az agy valódi aktivitására minél jobban hasonlítson.
Mit tehetünk azért, hogy 70, 80, 90 vagy 100 plusz évesen ne a felejtés legyen a mindennapjaink fő programja, hanem az emlékezés. Hogyan tudjuk jól megőrizni az emlékező tehetségünket? Erről egyébként folynak-e kutatások, és ha igen, akkor milyen eredményekkel?
És biztos mindenki nagyon örülne, hogyha azt mondanám, hogy...
Tényleg szent grál. Minden tudás, minden tudás nálad van.
Hogy minden reggel ribizlit kell lenni, és akkor csodálatos kognitív képességei lesznek az embernek 90 évesen is, vagy valami egyéb fajta nagy titkot osztanék meg. Olyan nagy titkokat fogok megosztani, amit egyébként jó eséllyel sokan már tudnak. Tehát két olyan életmódbeli körülmény van, ami bizonyítottan nagyon sokat segít a szellemi képességek megőrzésében. Az egyik a szellemi frissesség, tehát az agyat állandóan tornáztatni, és érdekes módon a másik a fizikai frissesség, tehát a testet állandóan tornáztatni. Tehát a megőrzött fizikai és agyi aktivitás az mindkettő nagyon sokat segít e tekintetben.
Ezen a ponton van egy kérdésem, hogyha van rosszfajta testmozgás, amit nem tud sokszor az illető, aki testmozgást végez, csak később kiderül, hogy így fáj, úgy fáj a háta. Van rossz agytorna is? Tehát, hogy olyan, ami nem megfelelő? Mondok egy példát, hogyha azt gondolom, hogy én szellemileg friss vagyok, hiszen nagyon sokat beszélgetek emberekkel, nagyon sok cikket elolvasok emiatt, nagyon up-to-date vagyok, és folyamatosan mozgatom és tornáztatom az agyamat. Ebből én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy majd azt fogja eredményezni, hogy szellemileg friss leszek 20 év, meg 30 év múlva is. De mi van, hogyha mégsem? Mi van, hogyha ez a ló másik oldala? Hogy túl sok információt juttatok be az agyamba, majd nagyon kevés marad igazán ott, mert hogy nagyon túlterítődnek ezek az információk. Szóval, hogy van-e rossz fajta nagy tornáztatás?
Erősen kell gondolkoznom rajta, de nem jut eszembe semmi, ami olyan nyilvánvalóan rossz fajta agytornáztatás lenne. Tehát bárhogy az ember használja a szellemi képességeit, az általában jó szokott lenni, érdemes aktívan használni azért, tehát nem csak sok mindent nézni, hanem mondjuk valamin el is gondolkozni, vagy megoldani három keresztrejtvényt. Tehát ha megnézem minden nap az esti sorozatot, az lehet, hogy rossznak, nem biztos, hogy rossz, de lehet, hogy nem elég.
Ez egy kielégítő válasz volt. Mi van a következő 6 évben, és mi lesz ennek a cikknek az utóélete?
A következő 6 évben részben vannak pont olyan dolgok, amik már szóba kerültek, tehát hogyan is segíthet ez az Alzheimer-kóron. De dolgozunk abban az irányban, hogy jobban leírjuk ezeknek a sejteknek, ezeknek a mediális szeptumnak a sejtjeinek a genetikáját, ami ugye lehetőséget adna arra, hogy már tényleg célzottan gyógyszeresen különböző sejtípusokat lehessen befolyásolni, és ennek ugye lehet relevanciája Alzheimer-kor szempontjából. Tehát ez egy olyan irány, amin egyébként nagyon dolgozunk.
Erre már egyébként megvan a forrás?
Ennek egy része már lezajlott kísérletek szintjén, úgyhogy ezzel nem állunk rosszul. Forrást azt folyamatosan kell biztosítanunk. Szerencsére van egyfajta alaptámogatásunk a finanszírozónktól, és mivel ez a projekt ez prioritás, ezért tulajdonképpen mondhatni, hogy ennek a projektnek megvan a forrása.
Ki a finanszírozó, meg szabad kérdezni?
Finanszírozónkat most úgy hívják, hogy Magyar Kutatási Hálózat.
Vagy holnap máshogy hívják?
Hát nem olyan rég, még úgy hívták, hogy Eötvös Loránd Kutatási Hálózat. Ez egy költségvetési szerv, tehát hogy minket a magyar állam finanszíroz részben. Természetesen ezen kívül pályázunk is, de hogy korábban a Magyar Tudományos Akadémia volt a finanszírozó szervünk, most pedig egy közvetlen költségvetési szerv.
Na jó, azt hittem, hogy valami magánember, valami tudományokért rajongó vállalkozó.
Az egyébként bizonyos szempontból fantasztikus lenne, és már találkoztam filantrópiával Magyarországon, aminek én nagyon örültem, és ami fantasztikus dolog. Ez Amerikában nagyon erős, én 5 évig dolgoztam Amerikában.
És jöttél haza?
És ott a költségvetéseknek komoly része ez a filantrópia, és nagyon jó lenne, ha itt is így lenne. Én mindig úgy terveztem, hogy hazajövök, és valahogy beilleszkedem az itteni tudományos életben. Nyilván ennek vannak személyes és érzelmi okai is. Nem gondoltam, hogy Amerikában maradok, bár nagyon jól éreztem magam, de egy kicsit messze van, tehát hogy az ember haza akar látogatni, az körülményes és hosszadalmas, de persze szóba jöhet Nyugat-Európa is, mint egy lehetséges célpont nyilván.
Én nagyon örülök, hogy beszélgettünk, remélem te is hasonlóképp vagy ezzel, és várunk vissza ebbe a műsorba, vagy bárhová ide a Rádiókafére, hogyha van valamilyen új kutatási eredmény.
Én is köszönöm szépen, és én is örülök.
Hangya Balázzsal, a Rendszer Neurobiológia Kutatócsoport vezetőjével beszélgettünk. Drága fiúk, lányok, ennyi volt mára a szabadesés. Vigyázzatok egymásra és magatokra, szevasztok!